Ahogy említettük, Feledi Botond külpolitikai szakértő fog majd az egyiptomi mindennapokba minket beavatni. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
No, hát azért így beszéltük a zene alatt, hogy Zoli egy kicsit optimistán festette le Egyiptomot. Én is látom, hogy lángol több sarka az országnak, és van több problémája is. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy hogyan fogod árnyalni.
Hát nem utolsó sorban a felére értékelték le a devizájukat, most igen. Márciusban IMF-hez kellett fordulniuk, hogy pénzt kapjanak, olyan gazdasági nehézségek vannak, de hát ugye ez amit
meg hát ugye az a nagy kérdés, hogy ott demokratikusan választott vezetés irányítja az országot, a muszlim radikálisokat sikerült megfékezni a demokratizálódással egyetemben, szóval először kezdjük talán itt a belpolitikai erőviszonyok felvázolásával.
Na, hát nagyon jó helyeken tapogatóztok, és sajnálom, hogy itt mindig én vagyok a reál pessimista a kettőnk közül Zolival, de hát ugye, hogyha befektetési szempontból is nézzük, akkor meg pláne izgalmas, hogy mennyi helyen van bizony nagyon vékony lábakon ez az egyiptomi stabilitás. Úgyhogy ahogy mondjátok egyébként, pont most decemberben választották meg egy harmadik ciklusra LCC elnököt, aki ugye még a arab tavasz idején váltotta Mursit, a muszlim testvériségnek, tehát alapvetően egy, mondjuk úgy, hogy gyakran Egyiptomban elnyomott politikai nacionalista ágnak a jelöltjét, ugye az ő híveivel elég csúnyán leszámoltak, és azóta ez a harmadik ciklusa lesz az elnöknek, aki ugye az egyiptomi hadseregnek az oszlopos tagja sok évtizede, és hát elég sok mindent bevetett. Többek között ez kellett egy alkotmánymódosítás. Ugye ez ismerős már más országokból is, tehát két ciklus után volt egy referendum, és akkor összejött azt, hogy most 2030-ig hatalomba lehessen. Tehát a demokráciáról szerintem ennyit, de egyébként elég csúnyán le van értékelve az egyiptomi demokrácia, és most is a legkomolyabb kihívója magától idézőjelben lépett vissza, mert hogy annyi fenyegetést és mindenféle üzenetet kapott, meg még a támogatóit is ellehetetlenítették, tehát végül is tényleg torony magasan nyert a jelenlegi elnök, de úgy, hogy közben mindenki más lerúgostak a pályáról lényegében szó szerint. Úgyhogy hát így indulunk el ebbe a sztoriba, és ahogy az IMF-et mondod, hát itt ugye 6 év alatt a 4. alkalommal fordulnak az IMF-hez, most a legutolsó körben 3 milliárd dollárt kértek. Mindenre tényleg azért volt szükség, mert egy ilyen nagyon klasszikus megalomán elnökséget látunk. Tehát ugye ez az új főváros projekt, ez 45 milliárd dollárjába került eddig a tudomásunk szerint Egyiptomnak, miközben ugye, és ezt a számot alig tudom elhinni, hogy 10 év alatt, tehát Sisi alatt megnégyszereződött az államadóság, és ez most már a GDP 90%-a fölött jár.
Ez most így külföldi szemmel nézve, vagy kívülről nézve, tényleg nagyon szükséges ez az új főváros projekt, mert tényleg érhetetlen Kairó, vagy egy ilyen megalomán politikai törekvés, nem mellesleg azért, mert hogy ebből akkor nyilván bizonyos pénzeket magán zsebekbe lehet csorgatni, és ez...
Miért vagy te ilyen gyakorlott elemzője ennek a típusú mintázatnak?
Mert félig, meddig igen. Egyiptomi vagyok, nem? Ja.
Igen, igen, összű egyiptomi. No, hát ebben pontosan ez történik, ugye, hogy azt mondtuk, a hadseregből jön az elnök, és a hadsereg ugye a legnagyobb vállalkozó az országban, és valóban a hadsereghez tartozó alvállalkozók javarésze építi ezt a projektet, és azért egy pillanatra ízleljük meg, még a kínaiak is kivonultak belőle. Jó, tehát ez az a szintű korrupció, amikor jobbról beelőzték a kínai pénzelosztás optimalizációt, és Egyiptomra maradt az egész történet. Tehát ebből kimentek a befektetők javarészt, úgyhogy hát ez egy nagyon kemény, teljesen felesleges történet ebben a formájában. Úgyhogy közben egyébként kivezették a világ egyik legnagyobb benzinár támogatását, tehát az is egyrészt meglötte a belső fogyasztásnak a visszaesését, és hát amit mondtatok, az, hogy a egyiptomi font elvesztette az értékének felét az elmúlt 2 évben, az egy dolog, de egy közel 30%-os infláció zakatol az országban. Tehát ilyen szempontból elképesztően nagy életminőség zuhanás van, ami utolérte a középosztályt. Tehát ezért is tartották meg ezt a választást most decemberben, hogy...
Mielőtt még rosszabb lesz, gyorsan szavazzuk meg az elnök urat újra. Igen.
Hát pontosan.
Igen. No,
azért ez nem vidám.
Nem. Nem. És ráadásul ugye az ország minden sarkában van kihívás. Ugye délről nyilván vitatkoznak a vízen, ugye Izrael a határos a sínai félszigeten, ott mindenki könyörög nekik, hogy engedjék be a menekülteket, de nem engedik, de akkor mi mehet segélyszállításként, mi nem. Úgyhogy azért Egyiptom ebből a szempontból mondjuk külpolitikailag is finoman fogalmazva elég érdekes helyzetben van, ezer kihívással kell szembenéznie, mindeközben, miközben ugye ilyenek a belpolitikai hétköznapjai.
Így van, hát hogy felvidítsük a hallgatókat, tehát Egyiptom szuperadottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy geopolitikai tényező legyen. Ezt néha sikerül kihasználnia. Ugye tény, hogy Szudánnal lévő déli határa az lehetőséget ad, hogy egyébként a legnagyobb konfliktusba beleszólása legyen, ugye ez a dél-szudán-szudáni konfliktus, ahol sok milliós nagyságrendű áldozatot szedett ez a kitörése óta. Erről ugye olyan szinten nincs tudósítás, hogy alig-alig beszélgetünk. Még más konfliktusokról itt a környéken sokkal többet tudunk. Ugye itt van eleve a Vörös-tenger, ahol most megy a déli részén a rakétázás a Huszik által, és hát a sínai félsziget ugye egyiptomi fennhatóság alatt, pedig ugye itt sok-sok riport van arról, hogy milyen jogsértésekkel, de próbálják visszatartani a különböző fundamentalista, iszlamista, terrorista csoportokat.
És hogyha előttem van észak alapon nézzük, akkor balról ott van a szintén nem a stabilitás példájának számító Líbia is.
Így van, és itt ugye megy az emberkereskedelem és a fegyverkereskedelem, tehát nagyon tényleg ezeken a vonalzóval vont határokon is nagyon nehéz helyt állni. És akkor ehhez képest ugye még itt van az egész török-egyiptomi kérdés, ugye ez a Mursi azért alapvetően török támogatást élvezett, ha nagyon messziről nézünk, és akkor ehhez kapcsolódna az, hogy itt a földközi tengernek a keleti medencében mit lehet bányászni, mit nem. És ahogy mondjátok, hát ugye most légi felvételeket talán itt legutóbb a New York Times elemzett arról, hogy Rafahnál, ugye a gázai övezetnek a egyiptomi határhoz eső városánál, az utolsó városnál, amit még nem ostromolt meg a hadsereg izraeli részről, ugye itt elkezdtek ők is falat építeni. Nem teljesen világos, mert elképesztő csönd éri, vagy csöndre burkolják ezt a műveletet, hogy pontosan itt effektíve egy határfalat építenek, vagy pedig úgy tűnik, hogy van egy 5 négyzetkilométeres rész, amit körbekerítenek, adott esetben lehet, hogy menekültek számára, vagy katonák számára. Tehát itt még nagy-nagy építkezés van egyiptomi oldalról is, hogy valahogy itt növeljék a mozgásterüket, és eközben az is látszott, hogy ide Kairóban több találkozó volt, ahol izraeli-amerikai részről, illetve a arab közvetítéssel beszólt a Hamasszal a tárgyalás. Úgyhogy mindig igyekeznek benne maradni a nemzetközi vérkeringésben.
Hát meg itt van a Suezi csatorna is náluk, ugye, és hát azt láthattuk, hogyha ott egy hajó megfeneklik, az akkor fejtörés okoz a világ minden sarkában gazdasági szempontból, úgyhogy nekik erre is ügyelni kell, hogy az történjék bármi az országban, az azért hajózható és működő legyen.
Hát ez most ugye nem is rajtuk múlik, ugye egy másik megaprojekt pont az volt, hogy kibővítik a Suezi csatornát, ez is egy sok milliárdos projekt, egyébként egy régi, tehát elképesztő sok nagy projektük van, tehát úgy is mondhatnám, hogy nem stadion, hanem itt sokkal nagyobban gondolkoznak, de ezek javarésze egyébként nem biztos, hogy gazdaságilag is megtérülő befektetés, vagy biztos nem rövid távon, hát ez a fő új fővárosa mindenképp elmondható. És ugye ne felejtsük el, hogy mindez akkor, hogyha egyébként tényleg a katonaság víztenger, a mineralútól kezdve mindenféle más befektetésekig, élelmiszer láncokig, projekteket, akkor azért nem biztos, hogy szigorú kapitalista számítások alapján történnek ezekről a döntések. És hát ez látszik, hogy valahogy a külpolitikában is jelen van, mert egyébként is ilyen pozícióval, ilyen földrajzi pozícióval nem tud kimaradni, de ezekből nem tudja elhozni azt az előnyt, hogy segítsék is érdemben. Annyit tud, hogy stabilizálják, ugye ez történt, amikor Ursula von der Leyen Melónival és sok más európai vezetővel együtt 2 hónapja ellátogatott Egyiptomba, és több mint 6 milliárd eurós támogatást írtak alá. Egyébként javarészt ez egy bianco csekk volt, ami elsősorban arról szól, hogy a migráció szabályozását segítsék, hogy a belső határaikon ezeket felfogják. Úgyhogy tehát a pozícióból adódóan van kis mozgástér, de ezt a jelenlegi rezsim nem fogja tudni kihasználni, mert egyszerűen annyi belső probléma jött ki.
Oké, amerikaiak se törődnek velük, meg a kínaiak sem?
De persze, hát az amerikaiaktól kapták folyamatosan a katonai segélyt, vagy hát a katonai támogatást, egy tudom ilyen szempontból azóta a fordulatótól, hogy a hidegháborúban állt át az amerikai oldalra, azért abszolút rendelkezik nyugati kapcsolatokkal. Joe Biden is találkozott a Sisi elnök többek között talán éppen tavaly, amikor a öbölmenti együttműködési tanáccsal együtt volt egy nagy ülésük. Tehát megvannak ezek a kapcsolatok, hozzáteszem, hogy Sisi maga is tanult amerikai katonai akadémián emlékeim szerint, tehát hogy nem azt kell elképzelni, hogy egy szakadárvezetőről van szó. Tehát itt azért megvannak a kapcsolatok, a kínaiak pedig örömmel hozták a pénzüket, amíg ennek megvolt a foganatja, de átálltak, amennyire én érzékelem, sokkal inkább egy szaudi öbölmenti vonalra, és kevésbé Egyiptom lett a fő célpont, tehát ezek a beruházások pont az, amire rájöttek a kínaiak is, hogy nagy presztízs beruházásokat nem igazán éri meg nekik sem építeni, inkább kikötők és infrastruktúra az, amiben átlovagoltak, és ebből pedig most itt éppen kevesebb van, ami számukra is értelmes lehet.
Oké, hát ez van Egyiptomban, hajrá! Egyiptomiak, hajrá! Egyiptom, mondhatnánk egy eufemizmussal, de ezt nem tesszük, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a körképet, tisztában látnak a hurgadai nyaralók is remélhetőleg ebben az ügyben. Hála neked!
Hát addig nyaraljunk arra felé, még a klímaváltozás ezt az egészet át nem alakítja radikálisan, arról nem is beszéltünk, megint mindig csúnyán kihagyjuk, de itt azért ez nagyon kemény lesz a történet.
Igen. Köszönjük, Botond! Szép napot!
Hajrá nektek is, hallgatóknak is!
Szervusz, szia! Feledi Botond külpolitikai szakértővel pillantottunk be az egyiptomi hétköznapok közé.